Hallgassátok meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk Lukács evangéliumának 16. fejezetében, a 19. verstől a 26. versig a következőképpen. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és fatyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt, fekélyekkel tele. És azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott: Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küld el Lázárt, hogy újja hegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm-e lángban. De Ábrahám így válaszolt: Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátunk, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Urunk, hálásak vagyunk a te szavadért, a te szabad lélek és élet. Kérünk, nyisd meg szívünket, hogy meghalljuk mindazt, amit elkészítettél erre a mai délelőtre. Amen.
Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel.
Foglaljuk helyet. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! Az elmúlt héten, ahogy említettem az elején, 13 meghívót küldtünk ki családoknak, akik az elmúlt egyházi esztendőben veszítették el valamely családtagjukat, szerettüket. Ők az elmúlt hónapokban szembe kellett nézniük a halállal, szembe kellett nézniük a veszteséggel. És tulajdonképpen nincsen olyan ember, aki élete folyamán ne találkozna a halállal, hiszen nem csupán az élet, hanem a halál is hozzátartozik az életünkhöz. Nem csupán a születés, hanem a meghalás is az élet rendjéhez tartozik. Az élet és a halál szorosan, elválaszthatatlanul összetartozik. És mivel minden embert érintő kérdés nem csak a születés, hanem a meghalás is, ezért nagyon fontos, hogy komolyan tájékozódjunk a minket érintő kérdésekben. Engedjük, hogy Isten szent lelke győzzön meg az élet és a halál kérdéseiről, annak válaszairól és válaszokat, megnyugtató válaszokat egyedül Isten igéjében találhatunk. Minden máshol keresett válasz zsákutca és további békétlenséget okoz az ember lelkében. Ezeket a válaszokat pedig hittel ragadhatom meg semmi mással. Ezért mondja az ige, ahogy itt a kivetítőn is látható, a zsidókhoz írott levél 11. fejezetében: hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Ez a megnyugtató válasz egyedül hit által lehet az enyém. Éppen ezért a mai ige hirdetésemnek azt a címet adtam, hogy mi van a halál előtt, és mi van a halál után. Tudnélik, ahhoz, hogy megértsük, hogy mi van a halál után, tudnunk kell, hogy mi van a halál előtt.
Ahhoz, hogy megtudjuk Isten igéje alapján, hogy van-e élet a halál után, és azt gondolom, hogy minden ember élete folyamán legalább egyszer fölteszi ezt a kérdést magában, hogy vajon van-e élet a halál után, tudnunk kell, hogy milyen élet van a halál előtt. Elöljáróban, hadd mondjam el őszintén, olyan dolgokról fogok ma beszélni, amelyek nem fenyegetőzések, ijesztgetések. Nem az a célom, hogy félelmet keltsek, ellenkezőleg arról a bizonyosságról szeretnék szólni, hogy van folytatás a halál után, de nem mindegy, hogy milyen folytatás. Ez pedig megismerhető a Szentírásból. Az elhangzottak pedig bátorítsanak bennünket arra, hogy még jobban megismerjük azt a drága Jézust, aki győzelmet aratott a kereszten, és győzelmet aratott a halál felett. Ahhoz, hogy megtudjuk, hogy mi van a halál után, röviden szólnom kell arról, hogy mi van a halál előtt. Mert minden ebben a néhány évben, néhány évtizedben dől el. Amilyen volt a halál előtti állapotom, olyan lesz a halál utáni. Nagyon röviden, ha Jézus Krisztus nélkül éltem az életemet, akkor Jézus Krisztus nélkül fogom tölteni a halál után az örökké valóságot. És ezt nevezi a Szentírás kárhozatnak. Éppen ezért nem mindegy, hogy milyen életet éltem ezen a földön. Ha elfogadtam Jézus Krisztus bűneimért vállalt helyettes áldozatát, akkor nem kell a bűneimért felelnem, mert Jézus Krisztus magára vállalta minden bűnömért a büntetést. És ha elfogadtam Jézus Krisztusnak a bűnbocsánatát, amelyet nekem is szerzett a kereszten, és ő készségesen megbocsát minden embernek, nekem is, akkor biztos lehetek benne, hogy bocsánatot nyert ember lehetek, és ebből a megbocsátásból, ebből a kegyelemből élhetek ezen a földön. Ha Jézussal lépek ki ebből az életből, akkor ez azt jelenti, hogy nem kell ítéletre mennem. És én is ott lehetek majd azon a helyen, amit a benne hívőknek készített. Tehát nem ítéletre megyek, hanem az ő országába. És ezért mondja Jézus a János evangéliumának 5. fejezetében, bizony-bizony mondom nektek, aki hallja az én igémet és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Arról is őszintén kell beszélni, hogy mindannyian úgy jövünk a világra, hogy Istentől teljesen elszakadva. Isten és az ember között van egy teljesen áthidalhatatlan szakadék. Az Isten iránti engedetlenség és a bűn, ami bennünk van, elszakít Istentől. Mert mindannyian engedetlenek vagyunk, és mindannyian bűnben élünk. És ezért mondja Ézsajás könyvében az Úr, azt olvashatjuk a 30. fejezetben, bizony engedetlen nép ez, hazug fiak, fiak, akik nem akarnak hallgatni az Úr tanítására. És ebből származik az engedetlenség, hogy Isten mond valamit, de az ember nem hallgat az Isten szavára, hanem megy a maga feje után. Jól lehet ezt a helyzetet lekövetni a gyermekeknél, akik egyszerűen nem akarnak hallgatni a szülők szavára, hanem mennek a maguk feje után. És ebben az engedetlenségben nőnek fel. Az ember is ebben az Isten iránti engedetlenségben éli az életét. És nem csak engedetlenségben, hanem bűnben is. És erről is beszél Isten a római levélben Pál apostol által, azt mondja, nincs igaz ember egy sem. Mert nincs különbség, mindenki vétkezett és híjával van az Isten dicsőségének. És ez egy állapot. És ezt nevezik Isten nélküli állapotnak, azaz ezt nevezi a Szentírás bűnnek, a bűn állapotának. És ha ebben az állapotban maradunk, akkor ennek a vége a halál, azaz a kárhozat. És erről is beszél Pál apostol itt a római levél 6. fejezetében, azt mondja, mert a bűn zsoldja a halál. És megnéztem az eredeti szöveget, itt a görög szót, a thanatos szót használja Pál apostol, ugye tudjuk, hogy a halálra két görög szó van, van a nekrosz és van a thanatos, mind a kettő halált jelent, de a nekrosz az a testi halál, a thanatos pedig kárhozat előlege. Az, amikor Pál apostol azt mondja, hogy mert bűn zsoldja a halál, akkor egyrésztről halál, mint a testi halál. Látjuk, azt olvassuk az igében, elrendeltetett, hogy egyszer minden embernek meg kell halnia. Mindegy, hogy hívő vagy nem hívő, lelkész, felügyelő, presbiter, vagy laikus, vagy bárki, aki ezen a világon van, mindenkinek egyszer meg kell halnia. De amiről Pál apostol beszél, hogy a bűn zsoldja a halál, a bűnnek a fizetsége, az a kárhozat. Minden ember, aki megszületik, a kárhozatba születik bele, kivétel nélkül. Kivétel nélkül. Mindegy, hogy valakinek nagy vagyona van, hogy lelkész az édesapja, édesanyja, hogy templomba jár gyermekkorától fogva, hogy presbiter vagy felügyelő volt évtizedeken át, hogy fizetett egyházfenntartó járulékot, tizedet, akkor is a kárhozatba fog kerülni. És senkit sem a vagyona, senkit sem az egzisztenciája, a múltja, a kapcsolatai, a tisztsége tart meg vagy üdvözít. Nem olvashatjuk a Szentírásban, hogy a lelkészek automatikusan üdvözülnek. Nem olvasunk ilyet a Bibliában. De az sem, hogy a felügyelők vagy a presbiterek. Vagy az, hogy valaki fizetette egyházfenntartó járulékot, vagy sem. Nem olvasunk ilyet a Bibliában. Azt mondja az ige, hogy nincs különbség. Hogy a bűn zsoldja, a halál, azaz a kárhozat. Tehát senkit nem a tisztsége, a vagyona, a kapcsolatai, vagy a múltja üdvözít, mert azaz állapotát nem befolyásolja. Ugyanúgy a bűn és az engedetlenség állapotában marad. És ebből az állapotból egyetlen egy út vezet ki, Jézus Krisztus. Azt olvassuk, Jézus azt mondja magáról János evangéliumában, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Ez egy kizárólagosság. Csak is Jézus által lehet menni. És ebből az állapotból egyetlen egy út vezet ki. Jézus. A Szentírás beszél arról, hogy nem kell ebben az állapotban maradni, hanem van ebből kiút, mégpedig Jézus Krisztuson keresztül. Jézus Krisztus azért halt meg, hogy az összes bűnünknek a büntetését ő magára vállalja. És amit nekem kellett volna elszenvedni, azt ő szenvedte el. És ez a helyettes áldozat, nekem kellett volna, de ő szenvedte el a bűneimnek a büntetését. Ezzel a helyettes áldozattal olvashatjuk szintén Pál apostolnál, ott a 2. korintusi levélben, Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, azaz neked meg nekem, mert azt, aki nem ismert bűnt, azaz Jézus, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Isten tehát Jézusban békéltette meg a világot önmagával, és így szerzett az embernek bocsánatot. És ha valaki ezt elfogadja, ha bűneit megvallja, elfogadja ezt a helyettes áldozatot, akkor így bocsánatot nyer, és bűneiről soha többé nem emlékezik meg Isten. Azaz mindazt, amit tett az ember, azt meg nem történtté teszi. Azt olvashatjuk, drága testvérek, a Zsoltárok könyvének 103. fejezetéből, hogy amilyen messze van a napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Vagy Ézsaiás 38-ban, hátad mögé vetetted minden vétkemet. Amit ő megbocsát, arról ő nem emlékezik meg soha. Soha többé nem hánytorgatja fel a Krisztusban megbocsátott bűnöket. És ezt a bocsánatot pedig az embernek teljesen ingyen adja. Azt mondja, hogy én kész vagyok neked megbocsátani. Ingyen. Múltkor, talán tetszenek emlékezni, beszéltem arról, hogy a kenyelem, a megbocsátás nem azért van ingyen, mert olcsó, hanem azért, mert megfizethetetlen. És erről beszél a római levélben Pál apostol, és beszél a Jelenések könyvében Jézus, illetve János írja le, Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban lett váltság által. Vagy mondja Jézus, én adok majd a szomjazónak az életvizének forrásából ingyen. És egy másik helyen, ugye tudjuk az év igéje, aki szomjazik, jöjjön, aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Tehát mindazt, amit Isten fölkínál Jézus Krisztusban, azt én ingyen, hittel fogadhatom el. Hittel. Isten országában nincsen szükség paraszolvenciára, nincsen szükség borítékokra oda csúsztatni, ingyen lehet elvenni. De az, hogy ingyen lehet elvenni, ez azt jelenti, hogy hitre van szükségem, hogy én elhiszem, hogy az én bűneimet ő a keresztfára vitte. Elhiszem, hogy ez a kereszt áldozat, ez elég ahhoz, hogy nekem bocsánatom legyen. És elhiszem, hogy nekem bocsánatom van, hogy én bocsánatból élő ember vagyok, és lehet, hogy bukdácsolok ezen a földön, lehet, hogy követek el bűnöket, de tudom, hogy hova mehetek. És a hála éppen arra fog indítani, hogy nem akarok vétkezni, nem akarok bűnöket elkövetni, lehet, hogy elkövetek, de nem akarok. És a hívő és nem hívő ember között az a különbség, hogy a hívő ember tudja, hogy hova lehet menni bocsánatot kapni. Oda lehet menni az élet vizének forrásához, és ingyen. És egyszerűen csak annyit kell tenni, hogy hittel megyek oda, és hittel fogadom el, hogy nekem semmit nem kell tennem, csupán elfogadnom. És aki pedig ezt elfogadta, annak a jövője is biztosítva van. Mert mindegy, hogy valaki hívő vagy nem hívő, elérkezik életében ahhoz a ponthoz, hogy ki kell lépnie ebből a világból, ahogy itt az ábra is mutatja. Látjuk, van egy pillanat, amikor megszületünk, aztán élünk, kinek-kinek mennyi idő adatik. Legfiatalabb, akit elkísértünk utolsó útjára, 66 éves volt. A legidősebb, akit elkísértünk utolsó útjára, az 98 éves volt. De temettünk az egyházközségben olyan fiatalt, 32 éves leányt, akiről tudjuk, gyűjtöttünk is ebben a gyülekezetben, és tudtuk támogatni a családot, Maricát, akit Isten nagyon fiatalon hívott el és szólított el. Látjuk, van egy pontja az életünknek, amikor megszületünk, beleszületünk ebbe a világba, és van egy pontja az életünknek, amikor ki kell lépni ebből a világból. És aztán két irányba megy az út. A Szentírás erről beszél. Az biztos, hogy ez örökké fog tartani. Ezt föl se tudjuk fogni. Ne is próbáljuk, hiszen egyszerűen az agyunk, a tudatunk, a gondolkodásunk bele van szorítva a tér és az időnek a dimenziójába. Föl se tudjuk fogni. De egy biztos, Isten azt mondta, hogy van örökké valóság. Van örökké valóság a mennyben, és van örökké valóság a kárhozatban. És akkor két irányt vehet életünk folytatása. A folytatás a feltámadott Jézus Krisztussal a mennyországban, és folytatás Jézus Krisztus nélkül a kárhozatban, azaz a pokolban. Ez pedig, mivel Isten mindent elrendezett a Golgotai kereszten Jézus Krisztus által, az én döntésemen múlik, hogy odaszánom-e magam Jézus Krisztusnak, vagy élem az életemet Jézus nélkül. Mind a kettő döntés. Döntés ebben az életben, hogy Jézussal élek, vagy Jézus nélkül. Aztán a folytatása halál után, hogy Jézussal folytatom a mennyországban, vagy Jézus nélkül folytatom a kárhozatban, a pokolban. Mind a kettő döntés. Az is döntés, hogy vele, és az is döntés, hogy nélküle. És arról is beszél a Szentírás világosan és egyértelműen, hogy akik Jézus Krisztus nélkül élték az életüket, azok kárhozatba jutnak. Nem igaz, én sokszor hallom temetéseken, és nyilván az ember próbál nagyon lojális, meg nagyon együttérző lenni, de nem igaz az, amit temetéseken szoktak játszani, énekeket kérni, hogy csak a jók mennek el. Mindenki elmegy. Mindenki. Ahogy elment egy túróci püspök úr, sokan még talán emlékeznek rá, az ő szolgálatára, hogy milyen hatással volt, emberek életére, a gyülekezet életére például. Elment egy túróci püspök úr is, és elment Hitler is. Mindenki elmegy. Ne legyenek kétségeink. Nem igaz ez az ének, hogy csak a jók mennek el. Mindenki elmegy. És a kérdés az, hogy Barbit megkérem, hogy menjünk vissza, még egyet. A kérdés az, hogy akkor, amikor eljön ez a pont, hogy mindenki elmegy, akkor vajon merre lesz a folytatás? Megvan-e bennünk az a bizonyosság, hogy örök életem van Jézus Krisztusban? Vagy pedig azt mondom, hogy hát nem tudom. De hadd mondjam el, drága testvérem, ha te nem tudod, hogy örök életed van Jézus Krisztusban, akkor te nem vagy még Jézus Krisztus gyermeké, ha te bizonytalan vagy. Hát, drága testvérek, valaki megkérdezné tőlem, hogy Krisztián házas vagy? Nem tudom. Hát biztos kapnék egyet a feleségemtől azonnal. Hát hogy ne tudnám? Volt egy pont az életemben, amikor összekötöttem vele az életemet. Volt egy pont. És éppen ezért a hívő ember is kell, hogy tudja, hogy volt egy pont az életemben, amikor átadtam neki az életemet, összekötöttem vele az életemet. És onnantól kezdve ez a szövetség él. Ahogy ez a szövetség él, most itt lenne a feleségem, próbára is tenne, 2006. augusztus 19-én kötöttem vele össze az életemet. Ez a szövetség él, házasságban vagyunk, szeretjük egymást. Ugyanúgy van egy szövetség. Isten és közöttem köttetett egy szövetség. Nem szerződés. Értjük a különbséget. Azt gondolom, hogy azok, akik házasságban vannak, tudják nagyon jól, ott, ahol házassági szerződésről beszélnek, annak van egy furcsa íze. Tudnék, a szerződésben mi van? Az, hogy én mit várok a másiktól, és a másik mit vár tőlem. És hogyha ez nem történik meg, akkor szerződésbontás történik. A szövetség ennél sokkal mélyebb. A szövetség az, hogy én a tied, te pedig az enyém vagy. Nincsenek feltételek, hanem úgy, ahogy van, elfogadlak, ahogy vagy. És te is elfogadsz engem úgy, ahogy vagyok. És így kell, hogy legyen egy pont az ember életében is, hogy szövetséget kötöttem az Úrral. És hogyha én szövetséget kötöttem az Úrral, akkor bizonyos vagyok abban, hogy hol lesz a folytatás. Ha te nem tudod, drága testvérem, hogy hol van a folytatás, akkor a te életedben még ez nem történt meg. És mi történik akkor? Az történik, amit, hogyha lapozunk tovább a Tesszalonikai levélig, Tesszalonikai levél első fejezetében azt olvashatjuk. Mert amikor az Úr Jézus megjelenik a mennyből, hatalmának angyalaival, tűz lángjában, bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának. Ezek majd örök pusztulással bűnhődnek az Úrtól és az ő dicső hatalmától. Vagy János 3-ban azt mondja Jézus, aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem Isten haragja marad rajta. Vagy Máté 25-ben szintén Jézus mondja, és ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre. És erről Isten őszintén beszél, nem titkolja el Isten az ember elől. Isten igazságos Isten, és azt mondja, hogy a bűnnek vannak következményei, még a világi életben is vannak a bűnnek következményei, és Isten lelki törvénye is az, hogy az ember életében vannak következményei a bűnnek. És ennek a következményeit már ebben az emberi életben is hordozzuk. Például, ha rajta kapnak engem lopáson vagy hazugságon, akkor hordoznom kell annak azoknak a következményeit. De hordoznunk kell majd a halálunk után is, amiről korábban beszéltem, mert a bűn zsoldja a halál. Ez is egy következmény. A bűnnek a következménye a halál, azaz a kárhozat lesz. És azok, akik elfogadták Jézus Krisztus bűnbocsátó kegyelmét, megtértek, hitre jutottak, Isten szent lelke által egy új természet részeseivé lettek, vagy ahogy olvashatjuk Pál apostol levelében, ott a 2 Korintus 5-ben, ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az a régi elmúlt, és íme új jött létre. Azoknak örök életet ad, akik Krisztusban vannak, csak azoknak. És ott van az az ígéretünk is, amit olvashatunk a Szentírásban. Azt mondja, hogy akik Krisztusban vannak, azoknak a nevei fel vannak írva az életnek a könyvébe. Erről az ígéretről olvashatunk. Tehát Jézus Krisztusban lehet kapni egyedül örök életet, üdvösséget. Azt mondja Jézus a János 3:36-ban, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki hisz a fiúban. Vagy Pál apostol azt írja éppen a bűn zsoldja a halál ige folytatásaként, de Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Arról is kell őszintén beszélni, hogy korábban is mondtam, hogy minden itt dől el ezen a földön. Ebben a néhány évben, évtizedben. Minden itt dől el. Minden. És oda át már nem lehet rajta változtatni. Nem lehet. Ott, ahogy láttuk, van egy születési pont, és van egy befejezési pont, az kész, ott vége. És ahogy felolvasott igényben is mondja Jézus, itt a Lukás 16:26-ban, mondja Jézus, ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátunk, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Tehát nincsen tisztító tűz, drága testvérek. A katolikus egyháznak ez a tanítása, amit látunk. Ez a tanítása. Ezt tanítja a katolikus egyház. Van a földi élet, a halál előtt megtisztult lelkek, ők azonnal a mennybe mennek, a tisztulásra szoruló lelkek, azok a tisztító tűzbe mennek, vagy a tisztító helyre, és van a halálos bűnben lévő lelkek, azok pedig a pokolba. Ez tévtanítás, mert erről nem beszél a Szentírás. Ezzel sajnos csak emberek meg akarják nyugtatni magukat, ha itt nem döntöttek, akkor majd egy utolsó utáni eséllyel még üdvözülhetnek, de ez nem igaz. És ezért mondja Jézus, figyeljük meg az igét, akkor szól a bal keze felől állókhoz is, menjetek előlem átkozottak az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre. Nem tisztító tűz, örök tűz. És ezt vegyük nagyon komolyan. Hogy a Biblia nem beszél arról, hogy tisztító tűz, hogy van egy ilyen kiskapu, ugye? Hát az emberek ebben a világban állandóan kiskaput teremtenek. Állandóan. A jogi világban, a politikai világban, a gazdasági világban, még a hívő világban is. Ez az. Egy kiskapu. De azt mondja a Szentírás, azt mondja Jézus, hogy örök tűzre. Tehát nem tisztító tűzre, örök tűzre. Ezért nagyon fontos, hogy még ebben az életünkben meghozzuk azt a bizonyos döntést, és felismerik, hogy csupán egyetlen egy életünk van. Egyetlen egy. Nincs újraszületés, nincs egy másik élet, vagy ahogy más vallások tanítják, egy reinkarnáció. Azért milyen döbbenetes, hogy a Jézusi, azt a drága evangéliumi szót, amit ott Nikodémusnak is mond Jézus, hogy szükséges néktek újonnan születni, azt más vallásban átvették, és milyen leterhelt szó lett. A reinkarnáció újra, újjá születik, újra megszületik. Ilyen nincs a Bibliában. Legalábbis amikor Jézus arról beszél, hogy szükséges néktek újonnan születni, akkor itt arról beszél Jézus, hogy Isten szent lelke lakozást vesz az én életemben, újjászül engem az ő lelke által, és olvasjuk a Péter levelében, ott a második levélben, hogy isteni természet részeseivé lettetek. Azaz, azt az isteni természetet megkaptuk. És ezért tesz különbséget az ige arról, hogy van új teremtés, és van óteremtés, van új ember, és van óember. Ez nem azt jelenti, hogy tökéletesek leszünk az újjászületés, Isten lelkének újjászületése által, és innentől kezdve makulátlanok vagyunk. Nem. Hanem ez a kettő állandóan harcol. Múltkor említettem a prédikációban, hogy sajnos minden reggel az óemberi természetem hamarabb kell föl. Minden reggel. És olyan szomorú ez. De ott van bennem. És ahogy Pál apostol mondja, ez a kettő harcol benne, viaskodik, ezt a szót azt mondja, viaskodik. Igen. De engedek-e teret annak, hogy Isten lelke, az az új teremtés, az az új természet győzelmet arasson? Mert ez a kérdés. És éppen ezért Mi nem azt értjük az újjászületés szó alatt, mint például más vallás érti ezt. Nincs reinkarnáció, nincs egy másik élet, nincs egy második dobás, nincs egy második esély. Egyetlen egy életünk van. Ezt az életet nagyon meg kell becsülnünk, mert egyszeri és megismételhetetlen élet. Hát Isten még a tenyerünkön keresztül is prédikál neked is, meg nekem is. Azt mondja, hogy te megismételhetetlen vagy, mert az új lenyomatod, don keresztül te megismételhetetlen vagy. Nincs még egy ugyanolyan új lenyomat. Nincs még egy. De most már a tudomány még előre haladottabb. Nincs még egy ugyanolyan DNS. Nincs. Ezért, drága testvérem, a te életed megismételhetetlen. Megismételhetetlen. Éppen ezért vegyük nagyon komolyan, hogy az életünk egyszeri, és megismételhetetlen. És elszalasztott döntésünk visszafordíthatatlan eseményt von maga után. És ha valaki elszalasztja a lehetőséget, és annak ellenére, hogy Isten szólítja, hogy megtérésre hívja, ahogy a Jób könyvében olvashatjuk, Jób 33-ban, figyeljetek, megváltott engem, hogy ne jussak a sírba, és életem a világosságban gyönyörködhessen. Mindezt kétszer, háromszor is megteszi Isten az emberrel, hogy visszahozza őt a sírból, és ráragyog az élők világossága. De ha ezt elszalasztja az ember, akkor nincs több esély. Isten, ahogy az ige mondja, kétszer, háromszor is szól. Azaz több alkalommal szólít, hív megtérésre, életrendezésre, hogy kiemelje a sírból, a kárhozatból az embert. Ez az ige ezt jelenti, hogy Isten szólítani akar, téged is és engem is. A kérdés az, hogy van-e benned készség, drága testvérem, hogy meghalt? Isten hívó szavát, Isten megtérésre hívó szavát. Mert ez azt jelenti, mindezt kétszer, háromszor is megteszi, ez azt is jelenti, hogy nem életünk végéig. És ezért tesz különbséget, és így értjük meg a görög nyelvben is az időnek a használatát. Már sokszor elmondtam, de jó, hogyha újra és újra megismételjük, hogy a görög nyelvben a kronos és a kairos az két különböző időfogalom. Múlt héten is említettem. Kronos az ez. A kairos a kegyelmi idő, ami lejár, ami elvétetik kétszer-háromszor. Kinek az életében? Többször, lehet, hogy valakit Isten négyszer vagy ötször, több alkalommal, de aztán lezáródik. Isten azt mondja, hogy mint ahogy én is, számtalanszor, csak egy pedagógia, kicsit viccesnek tűnik, de hatásos volt. Emlékszem, amikor kisebbek voltak a gyermekeim, én kétszer szóltam a gyermekeimnek, mondtam, hogy gyerekek, tegyetek rendet a szobában. Ezt elmondtam kétszer. Azt mondtam, hogy kész, nem kell rendet rakni, jövök én rendet csinálok. Na, amikor első alkalommal ezt benyögtem, akkor a gyermekeim örültek, hogy hú, hát nem nekik kell rendet rakni. Igen, ám csak én behúztam a kukát, és azt mondtam, hogy akkor itt van, az összes játékot beletettem. És megtanulták, tudják nagyon jól, ha azt mondom, hogy akkor én teszek rendet, akkor ott abból jó nem fog származni. És az ember szól egyszer vagy kétszer, és aztán kész. Nem szólhat az ember végtelenségig. És miért gondoljuk, hogy majd Isten végtelenségig? Isten nagyon türelmes Isten. Isten nagyon irgalmas Isten. Isten nagyon szerető Isten. De azt mondja, hogy én megadom a lehetőséget, én megadom az esélyt neked, de én nem tudok a végtelenségig szólni. Ha te nem tanulsz ebből, akkor Isten valahogy másképpen szorít magához. Egy betegségen, egy gyászon, egy tragédián keresztül is szólhat Isten. Szólhat. Miért? Azért, hogy visszahozza őt a sírból, azaz a kárhozatból. És ha ezt valaki elszalasztja, akkor nincs több esély. Miért? Mert azt olvashatjuk Ezékiel könyvében, hiszen nem kívánom én a bűnös ember halálát, így szól az én Uram az Úr, hanem azt, hogy megtérjen útjáról is éljen. Isten ezért szólít meg bennünket. Ő nem kívánja a bűnös ember halálát. Ő nem akarja. Vagy, hogy olvashatjuk Péter levelében, nem akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. De Isten nem robotokat teremtett, hanem érző, gondolkodó lényeket. Ti is, én is. Érző ember vagyok, gondolkodó ember vagyok. És talán reménység szerint mindannyiunkhoz eljuthatott az üzenet, hogy itt, bocsánat a kifejezésért, itt nem babra megy a játék. Itt az élet a tét. Itt az a tét, hogy hol fogod folytatni. És nem mondhatod az drága testvérem, mint ahogy Pató Pál mondta, hogy ej, ráérünk arra még! Hát miből gondolod, hogy a mát vagy a holnapot megéled? Egyikünk se gondolhatja. Mert bármelyikünk. Van egy mondás is, talán mindannyian ismeritek. Bocsánat, itt a mai Magyarországon már tudom, hogy sorosozni az bűn, de hát szoktuk mondani, hogy nem a koros, hanem a soros. Ugye? És így van ez, drága testvérek. Hogy nem a koros, hanem a soros jön. Amelyikük sorra következik. Éppen ezért nem mondhatjuk azt, hogy ej, ráérünk arra még. Hanem foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel, hogy drága testvérem, és hadd tegyem föl most ezen a mai délelőttön neked őszintén a kérdést. Testvérem, van-e bizonyosságod, hogy örök életed van Jézus Krisztusban? Hadd tegyem föl neked a kérdést, hol fogod folytatni? Ezen gondolkodjunk el, mindannyian. És ha azt mondjuk, hogy nem tudom, akkor kezdj el rajta gondolkodni. Hogy Istenem, tényleg, ha meg kell állnom előtted, vajon hova fogok kerülni? Vajon Isten gyermekei vagyunk-e Jézus Krisztusban? Mert ő nem akarja, nem kívánja a bűnös ember halálát, hanem azt akarja, hogy megtérjen útjáról és éljen. De van egy pillanat, mikor ez a kegyelmi állapot, amiről az előbb beszéltem, ez a kegyelmi idő, ez elvétetik. És ha megkeményedik a szív Istennel szemben, akkor nincs több lehetőség rendezni a rendezetlent. És ezért kell komolyan vennünk azt az igét, amelyet olvashatunk a zsidókhoz írott levélben, azt olvassuk, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Nem azt olvassuk, hogy holnap, meg holnap után, meg jövő héten. Emlékszem, valaki egyszer azt mondta, tisztelendő úr, most nincsen időm, de majd, ha nyugdíjas leszek, ígérem, elmegyek a gyülekezetbe. És visszakérdeztem, és megrökönyödött ez az asszony. Mondom, drágám, miből gondolod, hogy megéled a nyugdíjas kort? És ezen elkezdett gondolkodni. Mert pont a testvérét temettük el, aki nem volt nyugdíjas. Nem volt nyugdíjas. Igen, drága testvérek, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Isten tehát mindent elkészített a tőle elszakadt ember számára, hogy visszataláljon ő hozzá ezen a földön, hogy rendezze az életét, rendezze a vele való kapcsolatát, és ha ez megtörtént, akkor a halála után, amikor két irányt vet a folytatás, mit olvashatunk ebben az igében, amiről Jézus beszél? Felvitték az angyalok Ábrahám kebelére, a másik irány, a másik állapot, a pokolban kínok között gyötrődve. Ez a két állapot van. Ez a két irány. És azok, akik Jézus Krisztussal élték az életüket itt, és lehet, hogy egy egészen rövid élet, mert vannak olyanok, akik haláluk előtt 5 perccel jutnak hitre, térnek meg. És föl szoktam tenni a kérdést, drága testvérem, elég a halálod előtt 5 perccel, vagy 2 perccel, kicsit dramatizáljuk, elég 2 perccel a halálod előtt megtérni? Hogy ne lenne elég? Én is azt mondom lelkészként, elég. Csak egyet nem tudsz, hogy mikor halsz meg. Ezt nem tudjuk. Múlt héten temettem valakit. nagyon megrendítő volt. Még halál előtt néhány nappal bejuthattam, vittem neki úrvacsorát. Az orvos azt mondta, most nem mondom a nevét, azt mondta az orvos, ezen a héten el fog menni. Úgy készüljön. Azért gondoljatok bele. Ez a bácsi számolta. Hétfőn voltam bent nála. Hétfő, kedd, elment a szerda, jön a csütörtök. És meg is halt a héten. De nem mindenkinek adatik ez meg, hogy valakinek azt mondják, hogy még ezen a héten. És ezért vegyük nagyon komolyan. Lehet azt mondani, hogy én ráérek 2 perccel a halálom előtt is megtérni. Rendezni az életemet, Jézus befogadni, behívni az életembe. Nehogy aztán úgy járjunk, hogy túl késő legyen. És erről beszél Jézus Krisztus. Erről a bizonyosságról, amit olvashatunk a János evangéliumának 14. fejezetében. Azt mondja, micsoda bizonyosság ez a hívők számára. Jézus azt mondja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé vetlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Micsoda bizonyosság ez. Micsoda bizonyosság. Hogy Jézus maga mellé fogja venni az én életemet is. Hogy ott lehetek. Hogy vele fogom tölteni az élet további, végtelen részét. Micsoda bizonyosság. Hogy nem kell a haláltól félnem és rettegnem, persze, hogy ne. Bennem is van szorongás, hogy hát itt hagyom a feleségemet. Lehet, hogy a gyermekeim eltemetnek, de lehet, hogy én temetem el a gyermekeimet. Nem lehet tudni. Nem lehet tudni. És ott van bennem is a szorongás. Föl tudom-e nevelni még a gyermekeimet? De ott van bennem az a bizonyosság is, hogy tudom, hogy ott leszek nála. És lehet, hogy ez a földi életem ez befejeződik, de ott fogom folytatni ő nála. És aki abban a bizonyosságban éli itt a földön az életét, hogy Jézus Krisztus megváltott gyermeke, az teljesen bizonyos lehet abban, amit Jézus mond, azt mondja a 10. fejezetben, én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Ezt mondja Jézus, hogy örök életet adok nekik, és senki nem ragadhatja ki az én kezemből őket. Micsoda bizonyosság. Uram, tudom, hogy a legjobb kezekben van az életem. A legjobb kezekben. Van-e élet a halál után? Bizonyos, mert megígérte Isten. De csak annak van örök élete Jézus Krisztussal, akinek van Jézusban kapott új élete ezen a földön. Ezért volt a cím, hogy milyen élet van a halál előtt, az fogja meghatározni, hogy milyen élet van a halál után. És ezért, amíg van lehetőségünk dönteni, addig fogadjuk el Jézus Krisztust megváltónknak, hogy vele tölthessük az örökké valóságot, és majd mi is énekelhessük azt a csodálatos éneket vele együtt, amit talán sokan ismerik a Fenn a mennyben éneket. A 4. verszaka így hangzik, minden gyötrelmet, bánatot elfeledünk, hogyha ő minket keblére von. Jézus szívére hajthatjuk fáradt fejünk, nála béke vár és nyugalom. Igen, ott minden kész, igen, ott minden kész. Minden győztesnek vár örök rész. Minden győztesre vár örök rész. Boldog, véghetetlen öröm vár odafenn. Jézusért én is elnyerhetem. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálásak vagyunk a Te szeretetedért, és hálásak vagyunk a Te irgalmadért. És köszönjük, hogy irgalommal és szeretettel veszel körül bennünket. És ez az irgalom és ez a szeretet vezérel téged, hogy elküld egyszülött fiadat, Jézus Krisztust, aki által lehet bűnbocsánatunk és lehet örök életünk. És köszönjük ezt a bizonyosságot. Bizonyosak lehetünk afelől, hogyha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, ahogy olvashatjuk János levelében, megbocsátja minden bűnünket és megtisztít minden gonoszságtól, és bizonyosak lehetünk abban is, hogy nem csak megbocsát, hanem örök életet is ad. Úrunk, kérünk azért, hogy erre a bizonyosságra juthassanak el minél többen ebben a drága gyülekezetben. Amen.